Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, a földgömb rovattal, a legfrissebb lapszám van előttem, sőt, még a neten nézem egyelőre, mert a lap még nincs a kezemben. A kék az új zöld, vagy szivacsváros a gyakorlatban, szóval a szivacsvárosokról beszélgetünk majd. Szigeti Ferenccel, aki geográfus, település és területfejlesztő, és Rózsa Zoltán is velünk van, a Hegyvidéki Önkormányzat zöld irodájának a vezetője. Szervusztok, jó napot nektek még egyszer.
Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot, én is üdvözlöm.
Kezdjük Ferenc veled, mert veled már többször beszélgettem, ugye te település és területfejlesztő vagy, geográfus, európai projektekben veszel részt, ennek kapcsán, ennek körülbelül szoktunk beszélgetni. Hát ez egy nagyon izgalmas dolog, ez a csapadékvíz megtartásáról szól, ugye? Megtartásáról, visszatartásáról, elosztásáról szól ez a koncepció, ez a nagyon részletes írás.
Igen, ez pontosan így van. Bővebben is kifejtve, hát ezzel a névvel, hogy szivacsváros, ami egy ilyen nagyon vonzó név talán, ezzel most tényleg globálisan szerte a világon lehet találkozni. Kínából itt szembe jönnek ilyen videók, de hát Európában is vannak városok, akik hát ugye a változó éghajlat miatt jó 10 éve masszívan kell, hogy foglalkozzanak ezzel a témakörrel, hiszen a csapadék eseményeknek az intenzitása radikálisan változik, ugye ezt végül is Budapesten, illetve Magyarországon mi is érezzük magunkon, és hát itt ugye az alapproblematika az, hogy a csatorna rendszer egy városban, vagy hát Európa városainak a többségében, főleg azoknak a központjaiba, azok ugye több évtizede, évszázada épültek ki, folyamatosan fejlődtek, ezek többségében egyesített rendszerek, tehát egy helyre folyik be a csapadékvíz, illetve a szennyvíz is, és hát közben körbenőtte a várost, hatalmas utcafelületek, járdafelületek lettek, egyre több víz érkezik, és ez a csatornarendszer alapvetően nem tud megbirkózni ezzel a többlet mennyiséggel, illetve hát ugye egy városban, ahol nagyon sűrű a beépítettség, ez hatalmas problémákat, anyagi problémákat is tud okozni.
Ahogy olvastam a cikket, néztem a képeket, néztem a mintákat, amikről majd kérlek, hogy számoljatok be, akár határon túl, meg esetleg magyarországi jó gyakorlatokat is hozzunk, ha vannak már ilyenek, ha nincsenek, akkor meg miért nincsenek, erről is beszélünk. Szóval az jutott eszembe, hogy pont arról van szó, mint ami az országgal is, ugye erről nagyon sokat beszélünk most, hogy vannak ezek a villámárvizek, valahogy meg kéne fogni a nagy folyókon a vizet, valahogy itt kéne tartani, valahogy használni kéne, hasznosítani kéne, elosztani kéne, és csak aztán elengedni a felesleget, ha egyáltalán van felesleg. Hát ugyanezt történik most a városokban, csak sokkal borzasztóbb a helyzet, mert minden le van parkolósítva, betonozva, téglázva, nincs már zöld terület, folyik a víz, ömlik a víz, ez látszik a képeiteken is. Nézzük akkor a jó példákat, és azt, hogy mi kell hozzá. Talán Berlinből indul, ugye a cikk, az egyik legfontosabb képsorozat az Berlinből való.
Igen, voltunk több olyan európai városba, amely érdekes lehet számunkra, például Berlinben is. Mi próbáltunk olyan jó példákat keresni a nagyvilágban, amely érdekes lehet és adaptálni lehet Budapest esetében is. Ugye a főváros esetében az a nehéz, meg általában a nagyvárosok esetében az a nehéz, hogy ezek beállt városok korlátozott lehetőségekkel, nem lehet újabb közműveket, újabb csatornahálózatot létrehozni, se fizikailag, se anyagilag, és a meglévő település szerkezetben, a település hálózatban kell valamit kitalálni. És ezért ilyen településeket kerestünk, voltunk Barcelonában, voltunk Berlinben, és megyünk még más helyekre is. Ami nehézséget adja, hogy minden egyes országnak más és más a kultúrája, más a jogi szabályozása, mások a lehetőségei, szóval nehéz egyébként adaptálni ezeket a jó példákat, de megpróbáljuk. És ami szerintem nagyon fontos, hogy hazai jó példák esetében hiány vagyunk város esetében. Évek óta foglalkoznak Magyarországon is már kisebb települések és rurális területeken vízmegtartással és ezzel a témakörrel, de teljesen máshogy kell kezelni egy vidéki kis település vízgazdálkodását, mint mondjuk egy főváros vízgazdálkodását, és ez okozza igazából legnagyobb problémát számunkra. Főleg itt a 12. kerület esetében, hogy a domborzat miatt hatványozottan érint minket a hirtelen elzúduló csapadék, és ezért gondoltuk, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a problémakörrel, de mivel a víz nem áll meg ugye a kerület határon, ezért mindenféleképpen a fővárosi önkormányzatot, mint egy elnyőszerületet is szerettük volna bevonni, és olyan mint a területeket, ahol különböző beavatkozásokat ki tudunk próbálni. A 12. kerület, mint egy ilyen hegyvidéki mintaterület, jött így létre, a belvárosi 7. kerület, mint egy sűrűn beépített belső városi terület, és a 18. kerület egy tipikus külső kertvárosi kerület. Ezeken a helyszíneken próbálunk mint a beavatkozásokat csinálni. De én azt gondolom, hogy egyik legfontosabb része nem csak a beavatkozások és a minta beruházások, hanem amire egyáltalán addig eljutunk. Ott kezdődik a dolog, hogy nem tudjuk az adatokat. Tudjuk, hogy bejelentések alapján, meg tapasztalati útján, hogy hol vannak ellentések, hol folyik a víz. De hogy ennek tulajdonképpen mi az oka, honnan folyik oda a víz, és mennyi víz folyik, már ezt sem tudjuk. Szóval nagyon nehéz egy településen ezt elkezdeni. Mi is már 2 éve csináljuk, és most tartunk ott, hogy egyáltalán vannak adataink, és tudjuk, hogy hol kell beavatkozni, és tudjuk, hogy körülbelül mit kell csinálni. Szóval ez ilyen szempontból ez egy nehéz és drága mulatság.
Hát és időigényes, és egyfajta tudatosság is kell itt mindenki részéről. Ezt írjátok is egyébként, hogy nem csak a lakosság tudatossága, meg a német városfejlesztők precizitása van a dolgok hát. Terében. Nagyon tudatos tervezés, sok éves munka, sok-sok pénz. Nyilvánvaló, hogy ezt a ránk ömlő csapadékot, vagy vizet lassítani, elosztani, visszatartani lehessen. Hát azt is írjátok, hogy Berlinben már lassan 10 éve van esővíz ügynökség. Én nem vagyok hív az ilyen bizottságoknak, meg ügynökségeknek, de nyilván ennek már ott akkor gyakorlata van és történelme van, ahogy ők ezt a problémát igyekeznek feltárni, és aztán jönnek ezek a zöld falak, esőkertek, zöldtetők, szikkasztók, meg mindenféle millió pici apró megoldás, ami jól látszik a cikkben, a képeken, hogy milyen apró dolgokon múlik egy átfolyó ereszen, hogy az a csapadékvíz jó helyről jó helyre tudjon menni és hasznosulni tudjon valamilyen módon. Bocsánat, hogy ennyi mindent összefoglaltam, de izgat a téma, meg érdekes a téma nagyon szerintem.
Megválaszolva a kérdést, szerintem két fő kategória különíthető el, tehát hogy mondjuk Kopenhágába, illetve Malmöbe, ahol szintén fontos probléma, az ott 2010 táján volt egy akkora csapadékesemény, ami nem tudom én hány millió eurós károkat okozott, vagy koronást, és ott akkor készültek el azok a stratégiai tervek, amelyek egyrészt stratégiai szintre emelték ezt az ügyet. Tehát, hogyha az önkormányzat épít valamit, vagy átépít, akkor a vízelvezetés szempontja, a vízmegtartás szempontja az fontos. Hogyha egy város új területet épít, tehát egy új lakónegyet, ugye ez van ott Berlin kapcsán is, akkor viszonylag könnyebb helyzetben van, mert akkor ugye tud olyan szabályozást hozni, ami szerint mondjuk Berlinbe épülnek olyan lakónegyedek, ahol csapadékvízelvezetés infrastruktúrája sem épül ki, mert mindenhol zöldtető van, a zöldtető nagyon hatékonyan meg tudja fogni a csapadékot. Zöld falak itt vannak, a házak között szikkasztók vannak, esőkertek vannak, az útburkolat az átereszti a vizet. Szóval az egész negyed úgy épül meg, hogy kvázi nem folyik ki belőle a víz, és ebből vannak a tanulmányokról érdekesebb képek, ahol tényleg azt látszik, hogy mondjuk Berlin meglépte azt is, hogy úttestről, viszonylag alacsonyabb forgalomszámú úttestről le lehessen vezetni a csapadékot egy esőkertbe. Ez talán abban az értelemben könnyebb, hogy itt szabályozást kell, de hát azért itt is Berlinben azért működik ez, mert hogy van egy viszonylag magas adó, ami hát ösztönzi az embereket, az építetőket, a fenntartókat, hogy kiépítsék ezt a zöld infrastruktúrát. Az is egy tényező, hogy nem mindig elég a zöld, tehát hogy a szürkét is úgymond fejleszteni kell, tehát a hagyományos infrastruktúrát, de a másik kategória az igazán fontos, hogy amit Zoli is mondott, egy ilyen nagyon sűrűn beépített városban, ahol minden 4 centiméteren kb. Infrastruktúra van a föld alatt is, közművek, ahol egy fát ültetni is hatalmas kihívás. Ott pénz arra sehol nincsen Kopenhágában, hogy a csatornarendszer csak ezért kicseréljék. Tehát nyilván előregedik, és akkor cserélik ki folyamatosan, de csak ezért a világpénze nem elég arra, hogy egy városba ezt kicseréljék. És hát, hogy itt nehezebb megoldást találni az ilyen sűrűn beépített városi, belvárosi részeknek.
Igen, most, hogy ennyit beszélgettünk, most értem pontosan a címet, ugye a kék az új zöld, vagy Szivacsváros a gyakorlatban, és azon gondolkozom, hogy rendben van, ha van egy település, amit én most tervezek, és a koncepciót most alakítom ki, okosváros, meg okosház, meg az összes többi, akkor ez már benne lehet ez a fajta Szivacs szemlélet. De valóban egy ilyen 8 kerben, vagy 7 kerben, vagy akár a hegyvidéki önkormányzatnál, egy ilyen meglévő infrastruktúrát, ami ráadásul 120 éves, és a keresztmetszete a töredékét nem tudja annak elvinni, mint amennyire szükség lenne, iszonyú nehéz hozzányúlni. Hát szinte azt gondolnám, hogy csak tódozni, fódozni lehet valamit, vagy itt ott egy flastromot, egy-egy átereszt, meg egy kis szigetet valamit, hát ennyit lehet egy ilyen meglévő helyzetben talán tenni. Vagy nem? Ezt mondjátok meg, ha lehet.
Hát ez a nagy fő kérdés, és ez a szerintem az egyik legnehezebb feladatkörünk ebben, hogy tényleg itt mit tudunk csinálni egy ilyen beállt városban. Egyébként, amit felsorolt, ez mindent is. Tehát, hogy a konklúzió lényege, hogy sok pici beavatkozást kell csinálni. Tehát korábban úgy indultunk mi is, hogy ahol elöntések vannak, akkor majd oda biztos valami nagy víztározót kell puffer területet csinálni, és akkor majd megoldódik a dolog. És hát a vizsgálatok és a szakemberek kimutatták, hogy pont az ellenkezőjét kell csinálni, nem ott kell megoldani a problémát, ahol keletkezik, hanem a vízgyűjtő területet kell felmérni, és a vízgyűjtő területen sok mikrobeavatkozással lehet elérni azt, hogy ne legyenek elöntések. És ez lehet a megoldás az, hogy egy ilyen beállt városi a szövetben nem is lehetne egyébként nagy víztározókat csinálni, hanem már azokat a kis felületeket lehet használni, amik egyébként rendelkezésre állnak, és ezek tényleg kicsik felületek. Mondok egy-két példát, 12. kerületben kis 10-30 köbméteres kis tározókat hozunk létre a föld alatt. Ezek kb. 10 négyzetméteres kis területen elférnek, de ebből hozunk létre sokat. Vagy mi is most kipróbáljuk, amit Berlinben tanultunk, hogy az útról bevezetjük az útmenti zöld felületre a vizet. Vagy a belső városrészben, a 7. kerületben a Klauzártéri vásárcsarnok udvarán, bejárata mellett bent tudtunk elásni egy nagy 60 köbméteres tározót, ami gyűjti a csapadékvizet. Tehát, hogy minden pici helyet ki kell használni, és nagyon sok pici beavatkozást kell létrehozni ahhoz, hogy el tudjuk érni a kár enyhítését. És egyébként még nagyon fontos szerintem, hogy ezt is ketté lehet választani, hogy miért itt jó ez. Egyrészt az elöntések a károk enyhítésére, másrészt pedig ezeket a vizeket nagyon jó fel lehet használni. Ugye a Budapest kerületeinek a többsége a tűzivíz hálózatról, magyarul ivóvízről locsolja a zöld felületeit, és
ami egyre drágább
a csapadékvízzel.
Igen, csak hát akkor az megint infrastruktúra kell, meg szivattyú kell, meg öntöző rendszer, hogy abból a ciszternából én visszanyerjem a vizet. Tehát ez is költség nyilván.
Ez így van, viszont annak is költsége van, amikor a tűzivíz hálózatról locsol egy önkormányzat, és azt számoltuk, hogy ha még nem is lesz hatékonyabb, anyagilag hatékonyabb ez a locsolási mód, az ökoszisztémának biztos, hogy hatékonyabb, tehát hogy itt is egy szemléletváltást kell, hogy mit nevezünk gazdaságosságnak, mit nevezünk fenntarthatónak, nem csak az anyagi kérdés a kérdés. És hogyha ez ugyanannyiba kerül egy önkormányzatnak, mint korábban, de csapadékvizet használunk fel, és nem az ivóvizet, már azzal sokat tettünk, hiszen azért az utóbbi évek, például a 2022-es nyár nagy aszálya, azért megmutatta, hogy az ivóvíz az korlátos tud lenni, és ez a jövőben ez egyre többször előfordulhat.
Egy utolsó dolog, még ez a szemléletváltás, ha már ezt mondtátok, ez nagyon fontos, mert azon is gondolkoztam, hogy oké, Dániában, Németországban, itt-ott már ezeket a dolgokat meg lehet valósítani, hogy ez jár-e azzal, hogy a polgár egyfajta komfortot veszít, vagy ki kell lépjen a megszokott komfortzónából, a betonból, a járdából, hogy nem folyik át előtte a víz, hogy nincs előtte tócsa, hogy nincs ott egy szikkasztó a tér közepén. Ha érthető, amire gondolsz, itt egyfajta ilyen edukációs tudatformálásra is szükség van, hogy én is akarjam a szivacsvárost, még hogyha az nem olyan, mint amilyen eddig volt, amit megszoktam.
Hát én azt hiszem nagyon nagy, és a városok ebből a szempontból fontosak, a szemléletformálás, nem is annyira, inkább a attitűdöket kell megváltoztatni, mert azért egy kulturális kérdés is, hogy mondjuk egy esőkert szépe, vagy a holland.
Hát csak nézzétek meg, a méhlegelők mekkora vitát váltottak ki, ugye? Hát,
a lényeg ugyanaz a kérdés.
Ugyanaz, így van.
Tehát, hogy a kék infrastruktúrát, tehát a vízmegtartást nem lehet elválasztani a zöld infrastruktúrát, ez mindig együtt mozog. És hát ugye az is látszik, hogy például Dániában, Kopenhágában, ami persze mindig jó példaként szerepel mindenhol, de ott például van egy belvárosi tér, ahol az autókat kirakták, a másik fontos szempont az integráltság, tehát az integratív szemlélet. Tehát, hogy ott az egész belváros élhetőbbé tétele kapcsán ezt ugye meg tudták lépni, nyilván ez egy folyamat volt ott már 2 évtizede, tehát hogy ugye a kerékpáros város, de akkor azt csinálták, hogy egy téren a házakra érkező csapadékvizet, a tér közepén kialakítottak egy ilyen esőkert, láncolatot, egyrészt ilyen szemléletformáló céllal, és másrészt, hogy effektíve megfogják a vizet, és akkor így egy belvárosi közegbe is kialakították ezt. Viszont ők is elmondják, hogy azért ez ott se volt egyszerű lépés, tehát hogy infrastruktúra, pénz is, lakosság meggyőzése, tehát ott sem megy ez így egyik napról a másikra. Ez hosszú folyamat, és hát tervezés főleg.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A kék az új zöld, vagy szivacsváros a gyakorlatban, a legfrissebb a 2024-es Földgömb magazint ütöttük föl, lapoztuk föl Szigeti Ferenccel és Rózsa Zoltánnal. Szigeti Ferenc geográfus, település és területfejlesztő, Rózsa Zoltán pedig a Hegyvidéki Önkormányzat zöld irodájának a vezetője. Nagyon szépen köszönöm nektek.
Köszönjük a lehetőséget. Mi is köszönjük, és szép napot.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.